Egy arany fiatalkorától időskoráig ott van az ember életében, és hogy ez miért alakult így, és hogy alakul, arra egy jó példa tulajdonképpen, ha tetszik, a személyes történetem, hogy én versmondó voltam, és szavaltam sokat évekig, tehát professzionális szinten. Egyébként sokat léptem fel a Kalákával, 40 év alatt, nemrég is volt egy közös fellépésünk, tehát így, mint versmondó is, így sokféle verset mondtam, és hát az aranyverseket is ugye nagyon lehet mondani, és ezekből az emlékekből táplálkozva még két döntő élményt hadd mondjak el, mert a Velszi bárdokról szeretnék két szót szólni, ami egy ilyen alapköltemény a magyar irodalomban, a magyar nemzeti tudatban, és fantasztikus ereje van, és dramaturgiája. És volt egy helyesebben kettő döntő élmény. Az egyik az, amikor élete talán utolsó évében, ez lehetett 1975-76 telén, Latinovics Zoltánt láttam egyébként épp a Kalákával együtt lépett fel a Velszi bárdokat előadni. És amikor, hát nagyon erősen dramatizálta, szerepeket formált, amelyek benne is vannak a versben, és a vége felé, amikor a király kezd megőrülni, akkor nagyon erős gesztusokat tett, fogta a fejét, ordított, körözött a felső testével, tehát tulajdonképpen egy performance csinált, ma úgy mondanánk, akkor nem használták a szót, a költeményből, és ez teljesen, hogy úgy mondjam, maga alá gyűrt, ez egy reveláció volt, hogy igen. Tehát lehet iskolai verset úgy előadni, nem csak korrekten jól, hanem hogy drámai erővel szólítsa meg a hallgatót, az olvasót. És ez nagyon megmaradt bennem, plusz a Kalákának a zseniális földolgozásai, például a Tetemre hívás, ami nem egy könnyű ballada, az egy remek mű, az egy mestermű például, hogy csak egyet említsek a Kalákától. Tehát az előadás, a versek megszólaltatása, az tulajdonképpen eredendően egy autentikusabb élmény, mint az olvasás. Hiszen az olvasás az egy közvetítés, ugye dekódoljuk a kottát, és a fejünkbe ugye elképzeljük, hogy miről van szó. De az a teljesség, amit a költői élmény szolgál, az tulajdonképpen egy hangi, gesztuális, képzelőerő teljességén alapszik. Ezért mindig foglalkoztatott ez, és amikor a barátaimból formált Connector zenekarral összeállított, az én kezdeményezésemre összeállítottunk egy olyan koncertet, ami többnyire, nagyobb részt a magyar irodalom számomra kedves, személyesen is fontos, legnagyobb darabjaira alapozott, köztük a Nemzeti Dal, Adinak a Fekete Zongorája, vagy Balassinak egy-egy költeménye, és így tovább. Ott hát természetesen hozzányúltam Aranynak a Velszi bárdok című balladájához, és tulajdonképpen az alapot egész pontosan, nem utánzás, de az a dramaturgiai formálás adta, amit a Latinovicsnál láttam. És annyiban ugye mentünk tovább, hogy mondjuk ugye ezt hangfelvételre csináltuk, bár performance-ban is sokat megcsináltunk, de a lényeg az, hogy hangilag és zeneileg formáltuk tovább a dramaturgiáját a versnek, a szerepeit, hanghordozásban, és így tovább. És hát persze nem realisztikusan, hanem valóban egy ilyen, ha tetszik, avantgárd módon. Megjelent annak idején kazettán, és később CD-n is kiadtuk, ez a Szkárosi Konnektor Bernáti lemez, amin ezek a visszatett költemények szerepelnek. Ugyanezekkel az eseményekkel egy időben készült egy könyvem, ez a Galántai György grafikai tervezésében készült Szellőző művek című kötetem, aminek egy része kifejezetten azt a címet adtam ennek a résznek, hogy transzpoézis, tudni költőként nagyon komolyan érdekelt változatlanul az, hogy hogyan lehet autonóm, saját költeményként megszólaltatni másnak a költeményeit. Tehát ahogy mondtam, hogy a Nemzeti Dal vagy a Velszi bárdok, ezt én tulajdonképpen bizonyos értelemben saját szerzeménynek, nem a szöveget, hanem a zenés előadás módját mint egy saját versnek tekintettem ösztönösen is, meg tudatosan is, De az Ó Magyar Mária síralomra például csináltam egy ilyen furcsa keresztformát, ez egy olyan embernagyságú kereszt, tehát úgy kell elképzelni, ezt csak példának mutattam. Kedvenc adiversemet, az eltévedt lovast, ugye úgy írtam le, hogy kihagytam bizonyos hangokat, betűket, amelyeket a túloldalon fölvittünk olyan módon, hogyha át van világítva a papír, akkor teljesen egységesen lehet betűhiány nélkül olvasni a verset. De amit igazán mutatni akarok az, hogy természetesen a verszibárdokat is felszerettem volna olyan értemben dolgozni, hogy jó, itt van ez a remek hangelőadás, ez a szám. Na, de hogy teszem én ezt könyvbe? És akkor azt találtam ki ösztönösen, és házunkban szerencsére volt egy nagy udvar, hogy leírtam 500-szor ilyen kaligrafikusan, tehát ugye egyetlen egy szó az 500 utal a Velszibárdokra, meg az, hogy azt a címet adom neki, hogy a Velszibárdok. És ez 500-szor 500 papírlapra leírva, leragasztottam az udvarunkon, és hihetetlen hatása volt, amikor felépült, én magam csodálkoztam, közben térdem tönkrement meg a körmöm, tehát az egész ilyen szakrális tetté vált, mert órákig tartott, a körmön bevérzett, mert le kellett kaparni a duplexet a leragasztott lapok hátuljáról, közben kemény ugye kő volt az udvar. Na mindegy, de nagyon szép lett. Itt látható néhány kinagyított, illetve egy kinagyított rész ebből a feldolgozásból, aztán később csináltam egy versszobrot, amin az 500 papírlap át van szúrva egy hatalmas szeggel, és ha már itt vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, meg kell mondanom, hogy itt is megcsináltam egy vizuális költészeti kiállításon, aminek majd eszembe fog jutni a neve, 1987-88-ban volt itt talán, és ott pedig úgy csináltam, hogy itt a folyosókon, meg mindegy, mint egy szőnyeget vezettem ezt az 500 sort, és akkor ide bejött valahova, neki ment a falnak. Szóval ezt különböző módokon, más helyeken is megcsináltam, adaptáltam. De azon találom, azon kapom magam, hogy túl sokat beszélek magamról, de csak azért igazán, mert tulajdonképpen azt mutatja, hogy mennyire bele lehet veszni egyetlen egy versnek az univerzumába, ez nyilván más költőnél is így van, de azért aranynál, a legnagyobb aranyversekben fokozottan így van, és tulajdonképpen a másik, az öregkori balladákon túl, a Vörös Rébék egyébként, ha választani kéne, az én kedvencem, a másik ugye, ami szintén szoktak emlegetni, mint arany modernségét, ugye az Őszikéknek, a utolsó alkotóperiódus ugye aranynál, az meg megint egy olyan hangváltás, ami egyfelől bizonyos modernitást előz meg, de most nem irodalomtörténeti értékelést akarok adni, hiszen ezt már sokan megírták, és ennek rangos irodalma van, hanem azt, hogy tulajdonképpen ez a hangváltás, ez a lírai személyesség, ez valóban ugye másképpen szólítja már meg az embert, mint a korábbi aranyversek bármelyik. Úgyhogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy arany az a költő, aki különösebb hullámzás nélkül folyamatosan jelen van az irodalmi, és nem csak az irodalmi, hanem a köztudatban, és komoly esély van arra szerintem, hogy amíg magyar irodalomról fogunk beszélni, akár iskolai környezetben is, arany lesz az a figura, aki változatlanul talán soha nem fog a legközelebb állni az emberek többségéhez, de mégis mindig közel fog állni az emberek többségéhez.